Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután felvételről köszöntöm nagy szeretettel a műsor minden kedves hallgatóját. Közeledvén a választási kampány hivatalos elkezdéséhez a jelöltek bemutatása mellett néhány sajátosságra is igyekszünk majd addig, amíg lehet rávilágítani. A mai napra kész műsorban választási kampányt megelőző előkészületekről, a meglepetés jelöltek kilétéről, a már botrányt okozott román nyelvű plakátok tartalmáról, illetve azok kihelyezésével kapcsolatos szándékról, további konkrétumokról beszélgetünk, ami a választási előkészületeket illeti, Kovács Péterrel, az RMDS ügyvezető elnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Ugyebár hivatalosan még nem vagyunk kampányban, de azért már mindenki tudja, hogy nagy a készülődés az előttünk álló időszakra. Így a sajtóhírek kapcsán is tudomást szerzünk arról, hogy az RMDS sem ül tétlenül. Nos, kezdjük talán azzal, hogy a Központi Választási Iroda közleménye szerint, miután amint egy 230 ezer támogatói aláírást iktatták, zöld utat adott a szövetségnek arra, hogy az összes választókerületben jelölteket indítson. Nos, van-e megfelelő számú jelölt, és le tudják-e fedni az összes választási kerületet?
A válasz az, hogy igen. Természetesen arra törekedünk, hogy minden megyében, illetve a külföldön létrehozott választási körzetben is teljes listát iktassunk. Ennek elsősorban a teljes listának technikai oka vannak, például a műsoridő leosztás a választási kampányban ettől függ, vagy a megfigyelőknek, az urnabiztosoknak a kérdése is ettől függ. De az, hogy mindenhol vannak jelöltjeink, az pedig ahhoz köthető, hogy azt láttuk 1990-től errefele, mindig minden megyében begyűjtünk szavazatokat, még a Kárpátokon túl is, a részvételtől függően 15-20 ezer szavazat a Kárpátokon túli megyékben beszokott gyűlni, ugye ott, ahol azért a magyaroknak az aránya és a száma nagyon alacsony. Megvannak a jelöltek, az igazság az, hogy nagyon nehéz volt toborozni, főleg a biztos kiesőnek tekinthető helyekre, hiszen itt a román választási törvényben van egy nagy butaság, nagyon sok törvényben vannak butaságok, de a választási törvény azt mondja, hogy a jelölt kötelezően vagyonnyilatkozatot kellett tegyen. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor kellene a vagyonnyilatkozatot letenni, amikor a mandátumot igazolják. Tehát ha valaki elnyer egy tisztséget, csak abban az esetben igazolják a mandátumát, hogyha a vagyonát nyilvánosságra hozza. Az, hogy most egy Braila megyében egy RMDS-es listán valaki a 7. helyen van, teljesen fölösleges kérni azt, hogy vagyonnyilatkozatot letegyen. Itt Erdélyben is nagyon sok olyan partnerünk van, nagyon sok olyan személy van, aki szívesen felmenne az RMDS listájára, anélkül, hogy mandátumszerzési esélye legyen, éppen azért, hogy a nevével segítsen nekünk, de azt mondja például egy vállalkozó, hogy ő nem hajlandó összegyűjteni a vagyonára vonatkozó adatokat, mert utána, hogyha véletlenül egy veszőt eltévesztett, vagy egy egyes helyet kettest ír, akkor utána ki tudja neki, valamikor ebből baja lesz. De a lényeg az, hogy mintegy 600 jelöltünk megvan, ezekben a napokban folyik a jelölt listáknak az iktatása, ezek megyei szinten történnek, a megyei választási irodánál, illetve a megye központú törvényszékeknél, és csütörtökön éjjel 12 órakor zárul a határidő.
Érdekességek is vannak a személyi összetételben, és talán kezdjük a legérdekesebb információval, hogy sikerült Sebastian Bodu neves pénzügyi szakembert úgymond az RMDS lista javára megnyerni Konstanca megyében. Hogyan sikerült ez?
A hír arról szólt, hogy a Konstanca megyei RMDS ezt el tudná fogadni, de kell hozzunk egy országos döntést ezzel kapcsolatosan, tehát a szövetségi elnökség, az országos, egyik országos testületünk kell hozzon ezzel kapcsolatosan egy döntést. Azonban ez mára érvényét veszítette, ugyanis Sebastian Bodu végül úgy döntött, hogy nem indul, nem szándékozik indulni jelöltként ezeken a választásokon. Arról biztosított minket, hogy a szakmai tudását, ugye ő pénzügyi, gazdasági szakemberként nagyon nagy tudással rendelkezik, tehát ezt a tudását a rendelkezésünkre bocsájtja, azonban nem kíván végül is jelöltként elindulni.
Ez teljesen friss információ, mert erről még nem nyilatkozott senki.
Igen, ez egy tegnap esti döntés, úgyhogy ezért nem került még nyilvánosságra.
Van egy másik érdekesség, és akkor vegyük a külföldi választókerületeknek a helyzetét. Ugyebár ön és Magyari Tivadar ügyvezető elnökségi kollégája neve szerepel. Na most mi történik akkor, hogyha csoda folytán megkapják azt a számú szavazatot, mint ami megtörtént évekkel ezelőtt, és Kovács Péter, illetve a Magyari Tivatalból képviselő meg szenátor lesz. Bukarestbe mennek?
Választási törvény, a mostani választási törvény az ugyanaz, vagy nagy vonalakban ugyanaz, mint a 2008 előtti. Ugye a legfontosabb eleme az, hogy arányos képviseletet biztosít a parlamentben, és a másik nagyon fontos eleme az, hogy kiszámítható. Na most valóban, ahogy ön is felvezette, hagyományosan az RMDSZ-nek egy képviselői tisztség jutott egy olyan megyében, ahol kevés szavazatot kapott. Ez éppen azért van, mert a rendszer, a választási rendszer az arányos képviseletet biztosítja, és akkor egy utolsó leosztási körben előre nem kiszámíthatóan még egy-egy mandátum kiosztásra kerülhet. Na most a szenátorok esetén ez kizárt, tehát az a matematika még nem ismert, hogy egy utolsó leosztási körben szenátori mandátum is jusson az RMDSZ-nek. Azonban képviselőházban ez valóban elképzelhető, akár külföldről Magyari Tivadar, vagy akár valamelyik más Kárpátokon túli megyéből kijöhet egy mandátum, ezért olyan személyeket tettünk a lista élére mindenhol, aki, hogyha úgy adódik, akkor hely tudjon állni a parlamentben. Ne felejtsük el, hogy az utolsó ilyen esetben Kötő József jutott be a bukaresti parlamentbe, aki ő kiváló oktatási szakember volt, ugye Isten nyugosztalja, és ő a mandátumát azzal is kezdte, hogy RMDSZ megbizatásból oktatási bizottságnak az alelnöke lett a parlamentben, tehát hogy egy kiváló munkát tudott végezni. Még egyszer hangsúlyozom, éppen azért, mert odafigyeltünk arra, hogy minden megyében a listavezető az egy olyan személy legyen, aki szakmai és politikai szempontból megfelelően el tudja látni a feladatát.
Térjünk vissza a hazai vizekre. Tehát említette azt, hogy a napokban véglegesítődik a jelölt listáknak az iktatása. Na most volt itt egy eléggé feszült epizód, aztán utána csend lett, ugye már a bukaresti kollégákkal kapcsolatosan, és Kelemen Hunor szövetségi elnökkel készítettem interjút ebben a műsorban, aki külön megjegyezte, hogy önnek személy szerint sikerült azt a feszültséget a bukaresti szervezetnél eloszlatni. Csend van valóban Bukarestben?
Hát ugye ez, hogy csend van, ez, ennek van egy negatív konnotációja is, tehát nem arról van szó, hogy bárkivel belefolytottuk a szót. Egyszerűen arról van szó, hogy a bukaresti kollégákkal hosszas beszélgetések után el tudtuk fogadni azt az elvet, hogy amikor jelölt listát állítunk, akkor az első és legfontosabb kulcsszó az a szolidaritás. Ugye a jelölt listák véglegesítésénél figyelembe kellett vegyünk néhány elemet. Az egyik az, hogy a szorványnak tartozunk azzal, hogy egy olyan megyéből, ahonnan közvetlenül biztos nem tud bejutni egy képviselő a román parlamentbe, azonban az emberek 26 éve a szövetségre ütik a pecsétüket, a szövetségre szavaznak, tehát ezeknek a megyéknek biztosítsunk egy bejutó helyet. Ugye így került a Nagyszeben városi RMDSZ elnöke Benedek Zakariás biztosnak tekinthető bejutó helyre Hargita megyébe. És ez a szolidaritás régiók között, szolidaritás a szorvány és a tömb között. Egy másik nagyon fontos elv, aminek helyet kellett adjunk, az az összefogásnak az elve. Sem RMDS-en belül, sem RMDS-en kívül nem voltak elutasító hangok, amik a Magyar Polgári Párt és az RMDS közötti együttműködést illetik, tehát támogatva van az az elv, hogy igenis fogjunk össze, és a szövetségünkkel, a Magyar Polgári Párttal közösen lépjünk fel, de ez azzal is jár, ugye, hogy két politikusuknak, Bíró Zsoltnak és Kurcsár Terza Józsefnek beító helyet kellett, vagy beítónak tekinthető helyet kellett biztosítsunk. Ugye végül Bíró Zsolt Marosban, Kurcsár Terza József Kovásznában indul, és akkor emiatt egy Hargita megyei kollégánknak, aki egyet lépett hátra azért, hogy a Szorvány jelöltje bejutó helyre kerüljön, a bukaresti listán biztosítottunk listavezetői helyet, és ezt fogadták el, tehát ezt a szolidaritáson alapuló elvet, a szövetségi érdeket figyelembe vévő elvet fogadták el a bukaresti kollégák, és ebben a felállásban, ebben a csapatban megyünk tovább, tehát gyakorlatilag az, hogy csend van, az azt jelenti, hogy a szövetségi elvet elfogadták ők is prioritásként, és most azzal foglalkozunk, hogy a céljainkat megfogalmazzuk, azzal foglalkozunk, hogy elmondjuk minél több helyen, hogy miért is akarunk mi újra ott lenni a román parlamentben.
Ezek szerint akkor a szövetségi állandó tanács döntése az teljes mértékben véglegesnek tekinthető, tehát maradtak azok a jelölt listák megyei szinten, és itt most már természetesen, hogy elsősorban Erdélyre és Székelyföldre gondolok, amelyeket összeállítottak szeptember végén, ha jól emlékszem.
Igen, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hangsúlyosan megújultak ezek a listáink. A bejutónak tekinthető helyeken lévő kollégák fele új. Négyszer annyi nő van, fogalmazhatnák így is, négyszer annyi nő van bejutónak tekinthető helyen, mint eddig, tehát ugye eddig egy képviselőnk és szenátorunk volt, most várhatóan négy lesz. Az ifjúságnak a jelöltje is befutónak tekinthető helyen van, és hát mintegy 30 kollega közül, aki jó eséllyel indul azért, hogy bejusson a parlamentbe, a fele új, 15 új. Én úgy gondolom, hogy ez az RMDS-nek kötelessége volt ezt a merész lépést bevállalni. Ugye vannak olyan kollégák, akik több mint két évtizedes munka után úgy gondolták, úgy döntöttek, hogy nem mennek tovább. Voltak olyan kollégák, akik megméretkeztek és nem kerültek bejutónak tekinthető helyen, tehát megújulunk, egy társadalmi elvárásra válaszolunk ezáltal, de a folytonosságot biztosítjuk, illetve az új kollégák mindegyike egy bizonyos területének nagyon jó ismerője, nagyon jó szakértője, és hát senki sem a holdról jön, egy kicsit élesen fogalmazva, hanem mindannyian közéletben, vagy akár magánszférában hosszú ideje dolgoznak, hosszú ideje bizonyítottak.
Tisztelt Kovács Péter ügyvezető elnök úr, ne kerüljük a továbbiakban a forrókását, ha szabad így fogalmazni. Ugyebár tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Szilágyi Zsolt bejelentette, hogy független jelölteket sem indítanak. Ön egy ezt követő nyilatkozatában dicséretesnek nevezte a kezdeményezést, és úgymond tárgyalási alapként értékelte ezt az új álláspontját az Erdélyi Magyar Néppártnak. Nos, akkor kérném, hogy akkor bővebben fejtse ki, hogy hogy is áll akkor a jelenlegi helyzet, és milyen tárgyalásról lenne szó a továbbiakban.
Valóban méltányoljuk a Néppártnak a döntését, hogy sem saját színeiben, sem független jelöltek támogatásával nem vesz részt a parlamenti választásokon. Én úgy gondolom, hogy ez az egyedüli észszerű döntés, amit meghozhattak, két szempontból is, az egyik maga a párt szempontjából, a Néppárt szempontjából, hiszen azt láthattuk, hogy amióta ők országos választásokon indulnak, akár parlamenti, akár európai parlamenti, akár államelnöki választásokon, minden esetben a falnak mentek, egy 0,5% alatti eredményt értek el, és úgy döntöttek, hogy egy újabb kudarc nem segít rajtuk. És persze van egy másik elem, amiért méltán nyolandónak tartjuk ezt a döntést, az a magyar képviselet súlyának a biztosítása, hiszen egyetlen egy eredményt, idézőjelben eredményt tudtak volna elérni, hogyha elindulnak, hogy ártanak az RMDS esélyeinek, csökkentik a magyar képviselet parlamenti súlyát. Amikor arról beszéltünk, hogy ez esetleg egy tárgyalási alapot biztosíthat, akkor én egyértelműen párhuzamot vontam a Magyar Polgári Párttal való viszonyunk között, hiszen ne felejtsük el, hogy 2012-ben a Magyar Polgári Párt a parlamenti választásokon nem indult az RMDSZ-szel szemben. Éppen azokat az érveket mondta el, amiket most mondtam én is, hogy nincs esélyük bejutni a parlamentbe, és nem akarják veszélyeztetni az 5% elérését, nem akarják veszélyeztetni az arányos képviselet biztosítását. És aztán ez volt az első lépés abba az irányba, hogy 2014-ben már aláírtunk egy együttműködési megállapodást, akkor az európai parlamenti választásokon közösen léptünk fel, az idei önkormányzati választásokon ezt megerősítettük, és hát a parlamenti választásokra még szorosabbra fűztük ezt a szövetséget az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt között. Hogyha ezt a folyamatot tekintjük, ezt a 4 éves folyamatot tekintjük, akkor valóban azt mondtam, hogy a néppárt lépése előfeltétele lehet annak, hogy érdemben tudjunk velük tárgyalni, és hát azért fogalmaztam feltételes módban, mert hogyha ezzel a nem indulással utána minden nap belerúgnak egyet az RMDSZ-ben, vagy minden nap megpróbálják felmosni a földet az RMDSZ-szel, akkor nem segítik a közeledést, de hogyha bizonyos témákban, bizonyos ügyekben egyet tudunk érteni, akkor igen, a következő időszakban miért ne tudnánk esetleg a tárgyalóasztalhoz ülni.
Úgy tűnik, hogy a nyilatkozatokból legalábbis, hogy elfogadta valamelyest az erdélyi magyar néppárt is ezt a megújulási folyamatot, viszont továbbra is hangoztatják, és itt vannak gondok, hogy a régi, a tapasztaltabb jelöltekkel kapcsolatosan vannak aggályaik, és elsősorban ezt ki is emelték, hogy Hargita megyében. Tehát ez lehet megint esetleg vitatárgya, vagy további veszekedéseknek a témája?
Nem tudom, kire gondoltak ők, vagy nem tudom, hogy milyen aggályokat fogalmaznak meg. Az RMDSZ-nek a listái azok most már véglegesek. Én úgy gondolom, hogy az semmiképpen sem megoldás, hogy minden, ami eddig volt, azt letöröljük és elfelejtjük. Mindenki, aki eddig dolgozott, annak megköszönjük és újítunk. Egy egyensúlyt, egy folyamatos egyensúlyt kell ebben a kérdésben biztosítani. Én bő 10 évvel ezelőtt még ifjúsági mozgalmár voltam, és akkor is azt tűztük ki célul a magyar ifjúsági értekezlet létrehozásakor, hogy folyamatosan sok-sok munkával és a bizalomnak az elnyerésével próbáljunk meg beépülni a szövetségbe, erre az RMDSZ-be, próbáljunk meg ezáltal az önkormányzati szinteken tisztséget és mandátumot és felelősséget nyerni, és aztán lehet tovább menni parlamenti szintre, akár kormányzati szintre, hogyha úgy adódik, és nem az a megoldás, hogyha egyik napról a másikra felborítjuk az asztalt, és mindent úgy tekintünk, ami eddig volt, az nem jó. És az, hogy bevállaltuk, megmertük lépni azt, hogy a jelöltjeink fele új. Én úgy gondolom, hogy ez, ahogy az előbb is mondottam, egy valós társadalmi elvárásnak megfelel. Az, hogy egyik másik újrázó jelöltünk nem tetszik a néppártnak, hát ez úgy gondolom, hogy legyen az ők problémájuk. Nem feltétlenül ezzel kell keljünk és ezzel kell feküdjünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kovács Péter ügyvezető elnök úr, itt a beszélgetés második felébe akkor tekintsünk a teendők irányába, ugyebár bő 2 hét van még a kampány hivatalos elkezdéséig, de amint arról már szót ejtettünk, tulajdonképpen már mindenki kampányol, és az RMDSZ sem kivétel ez alól, ugyebár érdekes választási plakátok jelentek meg. Kezdjük talán azzal, hogy akkor ezek szerint teljes mértékben kijelenthető az, hogy megvannak a komplett listák, és elindult a választási karavánja is az RMDSZ-nek Erdély szerte egyelőre, tudomásom szerint. Nos, kikkel találkoznak, kik vesznek részt ebben a folyamatban, és mennyiben sikerül csapatot indítani olyan szempontból, hogy magukkal, a választókkal is minél szélesebb körben találkozzanak?
Ez, hogy mikor kezdődik a kampány, vagy mikor nem, ez egy érdekes kérdés, mert hogyha jogi szempontból nézzük, akkor a kampány 30 napot tart. November 11-én kezdődik, és december 10-én reggel 7 órakor jár le. Na most van Romániában egy nagyon érdekes törvény, a választási kampányra vonatkozó törvény, amelyik rengeteg eddig használatos eszközt betilt. Az önkormányzati választások alkalmával erről sokat beszéltünk, hogy az egyik fő baja ennek az, hogy nincs kampányhangulat az országban, hogyha kimegyünk az utcára, nem látjuk azt, hogy választások jönnek, és kizárólag a kültéri elemekben egy kisméretű plakátot szabad használni, azt is a hivatalos plakátoló helyeken. Az, ami most látszik, és azok az óriás plakátok, amivel az RMDSZ is és a más politikai szervezet is kijött, az gyakorlatilag éppen azt a hiányt próbálja pótolni, hogy ezt november 11-e után, tehát a hivatalos választási kampány időszakban ezeket a kültéri elemeket tilos használni. Úgy amúgy egyáltalán nem mellékes, hogy én úgy gondolom, hogy egy sikeres politikus vagy egy sikeres politikai szervezet akkor tud eredményeket elérni, hogyha a szószoros értelmében a választás másnapján megkezdi a kampányt, nem olyan formában és olyan intenzitással, mint most ebben az utolsó 30, 60 vagy 90 napban, de folyamatosan, ahogy ön is mondta, párbeszédet folytat az emberekkel, folyamatosan lehetőséget biztosít arra, hogy vele találkozzanak közvetlenül, jelöltel, tisztségben lévő politikussal, és még egyszer azt hangsúlyozom, hogy a kulcsszó az a párbeszéd, a legegyszerűbb meghívni egy zenekart, megtölteni egy sportcsarnokot és elmondani egy nagy ívű beszédet, de annak jogosan semmiféle, úgymond elektorális eredménye nincs, semmiféle meggyőző ereje nincsen, hanem kizárólag a párbeszédnek tud az lenni. Na most, aki 4 éven keresztül folytatja ezt a párbeszédet, az nyerni tud, vagy nyerhet sokkal jobb eséllyel, mint az, aki hegy alatt próbál abrakolni. Ön a felvezetésében azt mondta, ugye, hogy az RMDSZ-nek elindult a választási karavánja, nem indult el, tehát van egy szorvány karavánunk, ami azt jelenti, hogy minden szorvány megyébe eljutunk egy humorestel, de nem úgy kell elképzelni ezt a választási kampányunkat, mint ezelőtt 10-15 évvel, hogy felsorakozott 8-10 autó, zászló kitéve az ablakban, ment hangosan a zene, és akkor így próbáltunk emberekkel találkozni. Ez most már tilos is, teszem hozzá, tehát ezt is tiltja a választási törvény, hanem a lehető legtöbb beszélgetést, kis fórumot, találkozót, akár tömbhályás szintű találkozót, vagy utca szintű találkozót próbálunk megszervezni, ajtóról ajtóra járunk, jelöltjeink is, a mozgalmárjaink is, és így próbáljuk elmondani az embereknek azt, hogy mit is akarunk elérni, mik is a céljaink, gyakorlatilag azt, hogy az RMDSZ az egyedüli olyan szervezet, politikai szervezet Romániába, aki Erdélyt tekinti nulladik számú prioritásnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának is, és ami jó a magyaroknak, az jó a románoknak is.
Itt akkor álljunk is meg egy pillanatra, mert hogy már is botrány van, lehet, hogy túlzott a fogalmazás, a román nyelvű plakátokkal, amelyek egyelőre tudomásom szerint Nagyváradon, illetve Kolozsváron jelentek meg, és az erdélyi féltés az Bukaresttel szemben túlzottnak minősített lett a román fél részéről. Folytatják-e ezt a román nyelvű plakátolást, mert hogy olyan információkat is hallottam, hogy szerint Maros megyére is ki akarják terjeszteni ezt a kampányt.
Most is ki van terjesztve. Minden erdélyi megyében vannak óriás plakátaink, összesen 75, azonban az egyik valóban kiverte a biztosítékot a bukaresti központi médiában, mégpedig az, amelyben azt mondjuk, hogy mentsük meg Erdélyt Bukaresttől, vessző, az adóink maradjanak helyben, gazdagítsák Erdélyt és ne Bukarestet. Na most egy rosszindulatú véleményformáló, rosszindulatú újságíró csak az első részét olvassa el ennek a mondatnak, mégpedig azt, hogy mentsük meg Kolozsvárt, vagy Nagyváradot, vagy mentsük meg Erdélyt Bukaresttől, és rögtön szeparatizmust hirdetnek, rögtön nacionalizmussal vádolnak, pedig sokkal egyszerűbb ez a képlet. Mi a decentralizációban hiszünk. Mi úgy gondoljuk, hogy a hatáskörök és a források maradjanak helyben. Ne Bukarestben döntse el valaki, hogy Erdélyben melyik kórházat kell felújítani, melyik utat kell felújítani vagy megépíteni, hanem döntsék el a helyiek, döntsék el a helyi választottak, a helyi önkormányzatok vagy a megyei önkormányzatok, és ehhez Bukarest adjon hatáskört és forrást. Ne az legyen, mint ami most van, hogy például a Kolozs megyéből befizetett adóknak a 40%-a tér vissza. Hargita és Kovászna megyében az emberek által befizetett adó 75-80%-a tér csak vissza a megyékbe. És akkor az van, hogy Erdély és Bukarest tartja el Romániát. A moldovai vagy a déli megyéknek a legnagyobb része abból él, hogy a központi költségvetés eltartja őket. És a központi költségvetésnek honnan van pénze? Erdélyből és Bukarestből. Na most, amikor mi ezt valóban sarkosan és élesen fogalmazok, hogy mentsük meg Erdélyt Bukarestről, akkor erre gondolunk, és nem arra, hogy építsünk egy nagy kerítést, vagy esetleg egy vizes árkot, amin nem lehet átjönni. A decentralizációról beszélünk. Valóban, és ezt belátjuk, hogy provokálni akartunk ezzel a szlogenünkkel, ezzel az üzenetünkkel, de párbeszédet provokálni, nem valakit vagy valamit provokálni. És érdekes módon pont ez a plakát verte ki a biztosítékot. Van más is, ami szerintem sokkal élesebb. Azt mondjuk, hogy egy olyan Erdélyben akarunk élni, és egy olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol az autópálya aszfaltból van, és nem papírból. Románia 98 év alatt, ugye 98 évvel ezelőtt alakult meg a mostani Románia, nem volt képes összekötni a fővárosát Európával autópályán. 98 év alatt. Ezért miért nem ideges senki Bukarestben? Vagy az esti hírtévék miért nem erről szólnak, hogy melyik román kormány a felelős, vagy melyik román politikus a felelős ezért a mulasztásért? Vagy ma, ha valaki felül Brassóban a vonatra, és Nagyváradra akar utazni, 9 órát utazik. 9 órát. Ez alatt bármelyik európai fővárosból el lehet repülni New Yorkig. Ezt miért nem kéri számon senki? Vagy azt is mondjuk egy másik óriás plakáton, hogy egy olyan Erdélyben akarunk élni, ahol a gazdát megfizetik, és nem a gazda fizet rá. Mert azt látjuk, hogy a családi gazdaságoknak a legnagyobb része azért kínlódik, mert az állam nem adja oda azt a pénzt, ami, vagy késve adja át, jutatja el azt a pénzt, ami jár nekik. Vagy azt is mondjuk, hogy egy olyan Erdélyben szeretnénk élni, ahol Cluj-Napoca, Kolozsvárt is jelent, és Klausenburgot. Ezzel persze azt mondjuk, hogy miért nem alkalmazzák a többnyelvűségre, a kétnyelvűségre vonatkozó törvényeket. Nem láttam még egyetlen egy román véleményformálót sem Bukarestit, aki azért veri magát a földhöz, elnézést a nagyon csúnya kifejezésért, hogy Romániában nem alkalmazzák a törvényeket. Mert van törvény, hosszasan mondhatnánk a sort, hogy a Mogye miért nem alkalmazza a törvényt, vagy Marosvásárhelyen az utcanévtábláknál miért nem alkalmazzák a törvényt, és folytathatnám a sort. Ezért miért nem ideges senki? Tehát egy ilyen Erdélyt szeretnénk. Ez a mi célunk, ez a mi krédunk, amit továbbra is akarunk követni, hogy ami jó Erdélynek, és mi dolgozunk azért, hogy Erdélynek jobb legyen, az jó Romániának is. Ami jó Románia történelmi régióinak, az jó az egész országnak is. És ami, még egyszer mondom, ami jó a magyaroknak, az jó a románoknak is.
Áll-e szándékában önnek, mint kampányfőnöknek erre külön, erre a fejezetre külön odafigyelni, és esetleg a román médiában rendelkezésükre álló választási kampány időben mindezeket hangsúlyosan a jelöltek szájából hangsúlyozni, hogy értse meg az a polgár is, aki nézi azt a műsort, hogy mi is a célja ezen plakátoknak.
Igen, ezen dolgozunk, nagyon nehéz, azért nagyon nehéz, mert a tegnap két kollégám is volt bukaresti médiában, hírtévékben, és rögtön bekapcsolták a műsorba azt a Dantanászat, ami minden, ami magyar, és minden, ami magyar vonatkozású Erdélyben, azt támadja. nagyon jól ismert a neve, ő az egyik fő kerékkötője annak, hogy például szabadon használhassuk a szimbólumainkat Székelyföldön. Minden egyes polgármesteri hivatalt beperel, állandóan a bírósági háttérrel próbálja, és nagyon sokszor sajnos sikeresen próbálja a magyar törekvéseket visszanyesni, visszatörni. Tehát amikor egy román hírtévé úgy gondolja, hogy a mi decentralizációs törekvésünkről ez a Dantanász kell beszéljen, vagy ő jogosult ezt kommentálni, mert ugye Vadim Tudort már nem tudják felhívni, Isten nyugosztalja, már nincsen közöttünk. De régebb az volt, hogy akkor Vadim Tudort bekapcsolták, amikor az LMDSZ ezeket a teljesen egyértelmű, kézzelfogható és védhető álláspontokat fenntartotta. De igen, önnek igaza van, mindezen túl ott kell legyünk a román médiában, a kollégáim, akik többször megfordulnak Bukarestben, kell vállalják, hogy bemennek, és időnként nagyokat nyelnek, de fenn kell tartsuk ott is az igazunkat, fenn kell tartsuk ott is ezt az álláspontunkat. És miért ne? Hát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy arányos képviselet. Amennyiben megfelelő súlyal ott tudunk lenni a bukaresti parlamentben, akkor igen, a bukaresti parlament mikrofonja is egy kiváló lehetőség arra, hogy ezeket a törekvéseket érvényesítsük.
És akkor próbáljuk levonni a végső következtetéseket, tehát javában folynak az előkészületek, illetve hát maga a fontosabb információknak a közzététele. Tisztelt Kovács Péter, ügyvezető elnök úr, többen aggódnak és kifejezik aggodalmukat azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz az 5% elérésével. Önök több közvéleménykutatást is elvégeztek az utóbbi időben ezzel kapcsolatosan. Tehát pár héttel, úgymond az esemény lezajlása előtt hogyan látják, milyen adatok birtokában állnak, mennyiben van esélye az LMDSZ-nek túllépni nyugodtan ezt a küszöböt, vagy mennyiben kell aggódni és koncentrálni arra, hogy majd az alternatív küszöb adta lehetőségeket kihasználva legyen képviselete az erdélyi magyarságnak a parlamentben, mert hogy ez is nagyon gyakran felvetődik.
Mi egyértelműen arra törekedünk, hogy arányos képviseletet biztosítsunk a romániai magyarságnak a bukaresti parlamentben, de másban nem gondolkozunk. És ezek az üzeneteink, amiről ebben az időszakban beszélünk, az Erdély központú üzenet, az, hogy milyen Erdélyben szeretnénk élni, ez gyakorlatilag éppen azok az üzenetek, amivel mi bízunk abban, hogy meg tudjuk győzni a magyar embereket, hogy december 11-én menjenek el, és szavazzanak a szövetségre. Az a cirkusz, ami most a decentralizációs óriás plakátunk kapcsán kitört, gyakorlatilag azt erősíti, hogy igenis ott kell lenni mindenhol, ahol rólunk döntenek, ahol rólunk romániai magyarokról döntenek. Jó néhány évvel ezelőtt Markó Béla akkor szövetségi elnökként azt mondta, hogy addig fontos Bukarestben lennünk, amikor már nem fontos Bukarestben lennünk. És éppen ezt a törekvésünket fogalmazta meg, hogy ne erősítsük Bukarestet, gyengítsük Bukarestet, hozzunk el hatásköröket, hozzunk el forrásokat, és az a vég célunk, hogy előbb-utóbb már ne legyen fontos ott lenni Bukarestben, mert minden, ami számunkra, romániai magyarok számára, akár etnikai vonalon, akár a mindennapi életünkkel kapcsolatos regionális szinten fog megszületni, vagy megyei szinten, helyi szinten fog megszületni. És hogyha visszaemlékezünk arra, hogy 1989-ben mennyire hihetetlenül központosított állam volt Románia, minden egyes döntés egy bukaresti irodában született meg, és megnézzük, hogy most mi van, akkor egyértelmű, hogy pozitív az elmozdulás, egyértelmű, hogy ebből a szempontból jó irányban haladunk, csak még nagyon sok a munka. Még egy jó ideig ott kell lenni Bukarestben, még egy jó ideig az etnikai képviseletnek van létjogosultsága, nincsen más alternatívája, és ezekkel az üzenetekkel próbáljuk meggyőzni a magyar embereket, hogy menjenek el december 11-én, menjenek el, és üssék a pecsétjüket az RMDSZ-re.
Ha megengedi, akkor én is tudom igazolni azt, hogy a munka már javában folyik, mert nagyon nehéz elérni az ügyvezető elnökséget, a telefonvonalak foglaltak. Úgyhogy további kitartást és sikeres tevékenységet kívánok önöknek, önnek és az egész csapatnak annak érdekében, hogy ez a célkitűzés december 15-én a jobban megvalósuljon. Tisztelt Kovács Péter ügyvezető elnök úr, köszönöm ennek a tájékoztatást.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.